181-es számú éveket énekelni.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Adámi Mária vagyok, és az Eke Biblia iskolában van egy olyan tantárgyam, hogy Bibliaolvasó szeminárium. Gondolom ez adta az ötletet, hogy meghívjatok ide. Elnézést kérek, de én most mindenkit tegezni fogok, jó? És szabad engem is visszategezni, ez így az egyszerűség kedvéért. Köszönöm. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk közösségben a te igédnek az erőterében, a hatása alatt. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Kérünk, add most a te szent lelkedet, hogy töltsön be mindnyájunkat. Adjon nekünk türelmet, figyelmet. Nyissa meg a fülünket és a szívünket, hogy oda tudjunk tényleg fókuszálni, figyelni a te igédre, és meghallhassuk a te szavadat. Ámen. Oké, addig, amíg megjön nekünk itt a kis prezentáció, addig elmondom, hogy ebben az előadásban körülbelül egy ilyen gyors bevezetőt szeretnék adni a Biblia tanulmányozás lépéseiről, és akit ez mélységében érdekel, az a Biblia iskolában tudja majd ezt elmélyíteni, mert az az anyag, amit el fogok mondani, az ott körülbelül 3 előadásnak az anyaga. Úgyhogy mi most itt tényleg végig fogunk csak szaladni rajta gyorsan. És a jó hírem az, hogy délután pedig közösen gyakorolni is fogjuk egy ilyen 1,5-2 órás blogban. És mindjárt megjön. Meg is jött, csak nem az jött meg, aminek kéne jönnie. Én már a prezentációban vagyok, bocsi, akkor újraindítom. Igen, most már jó lesz. Oké. Na, jó, ott vagyunk, ahol lennünk kell. És mindjárt 2 kérdéssel szeretném kezdeni, amire szeretném, hogyha elkezdenénk közösen gondolkodni és összegyűjteni a válaszokat. És az első kérdésem az, hogy miért fontos, és hogy miért szeretjük a Bibliát olvasni? Erre várom a testvérek gondolatait. Isten beszéde, ugye?
Út, élet, igazság.
Út, élet, igazság.
Örök élet, kézzel fogok kezdeni.
Az örök élet. Igen, most egy kicsit rövidítek, jó? Mert... Miért szeretjük még olvasni a Bibliát?
Mindig szól a
személyesen. Személyesen szól. Útmutatást ad, tanítást ad. Megfed, igen, az is. Ez mondjuk nem annyira örömteli, de ez igen. Bocsánat, kicsit hangosabban?
Erre is szükségünk van.
Igen, szükségünk van rá. Igen. Oké, még ötlet? Jó, elég jól összegyűjtöttük, hogy miért fontos számunkra a Biblia keresztény életben. És ha tovább megyünk egy lépéssel, akkor van itt egy másik oldala is ennek a dolognak, hogy vannak akadályok, vannak nehézségek, amikor a Bibliát olvassuk. Mondjad!
Nem feltétlenül értjük mindig.
Aha. Nehéz érteni. Aztán?
Nincs rá idő.
Nincs rá idő?
Húha!
Idő! Aztán? Mi az, ami még nehézséget okoz, amikor próbáljuk a Bibliát olvasni?
Zaj.
A zaj? Külső zaj. Külső zaj, nehéz koncentrálni, igen. Ezt most így nem fogjátok tudni elolvasni, de majd utólag vissza lehet nézni. Igen?
A zavaró körülmények.
A zavaró körülmények.
A világ.
A világ.
Mikor mással van tele a fejünk.
Igen, mással van tele a fejünk, igen.
Hol kezdjem olvasni?
Hol kezdjem? Nagyon jó. Hogy fájni fog?
Amit olvasok, hogy mit fog mondani.
Aha. Van egy ilyen félelem, vagy szorongás bennünk? Hogy... Vagy...
Nem.
Oké. Okay. Szóval mit fog mondani? Még valaki?
Kíváncsiság is.
A kíváncsiság az lehet, hogy inkább a másik oldalra való, nem? Ugye? Mert hogy a kíváncsiság az talán nem akadály, hanem az inkább segít. Igaz?
Igen.
Nem baj. Szabad még így is mondani.
Idő.
Idő. Igen, az már itt fönn van egyszer, de akkor még egyszer aláhúzom. Idő. Igen. Oké. Okay. Ezt a kis kört én már több csoportban megcsináltam, és valahogy mindig az az érdekes eredmény jön ki, hogy itt a bal oldalon egy kicsit kevesebb dolog szerepel, mint a jobb oldalon. Nem tudom, hogy ez miért lehet így, hogy talán jobban össze tudjuk gyűjteni azokat a zavaró dolgokat, amik nehézséget okoznak nekünk. És ezek között nyilván van olyan, mint például az időhiány, vagy a külső zaj, amiért mi magunk is tehetünk. Tehát, hogy erőfeszítésre van szükségünk, hogy időt találjunk, és hogy próbáljunk meg kicsit elvonulni a világtól ilyenkor. De vannak olyan dolgok, például, hogy nehéz érteni, vagy hogy hol kezdjem, vagy hogy mit akar ez mondani egyáltalán. Ezekben a dolgokban segíthet az, amiről most beszélni fogok, ami a Biblia tanulmányozáshoz ad egy ilyen lépésről lépésre követhető utat, vagy módszert a kezünkbe, ami segít nekünk abban, hogy felfedezzük hogy miről szól egy adott bibliai szakasz. Na, de mit is csinálunk, amikor egy szöveget, egy bármilyen szöveget olvasunk? Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Kinek ismerős ez a vers? Ki írta? Mi a címe? Nagyon jó. Mindenki járt iskolába? Oké. Okay. Amikor én középiskolás voltam, lehet, hogy ez még ma is így van, akkor nekünk úgy tanították, hogy ezt a verset úgy kell értelmezni, hogy kiderítjük, hogy Petőfi Sándor Koltón 1847. szeptemberében írta. Amikor épp nászúton volt a kedves feleségével, Szendrei Júliával, ölébe vonta a kedves Juliskáját, kinézett az ablakon, meglátta, hogy virágok az ablak előtt, havas hegyek a távolban, és így meglegyintette az elmúlás gondolata. Bólogasson az, akinél szintén így értelmezték ezt a verset az iskolában. Oké? Okay? Még a fiatalabbak is bólogatnak. Húha, akkor nem sok minden változott, jó? Tehát ez az egyik értelmezési mód egy ilyen versnél, hogy megnézzük, hogy aki írta, az mikor írta, milyen helyzetben volt, és akkor az alapján kiderül, hogy miről szól a vers. Másik értelmezési mód, amit már az egyetemen tanítottak nekünk, az arról szólt, hogy onnan közelítsünk, hogy mit mond nekem ez a vers. És akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ó, hát igen, ebben a versben szó van a havas hegyekről, és amikor az Alpokban jártam, akkor mennyire jó élmény volt nekem, hogy ott a havas tájakat láthattam. Értitek? Erről szól a vers? Nem biztos. De van egy ilyen szemlélet is, hogy afelől közelítsünk, hogy nekem ez mit mond. No, és ezt a két oldalt a Biblia olvasásánál is nagyon sokszor alkalmazzuk. Tehát lehet, hogy arra fókuszálunk, hogy igen, Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írt, mert problémák voltak Korintusban, és szükségük volt arra, hogy megfedje őket. És akkor megállunk itt. Vagy arra koncentrálunk, hogy igen, Pál apostol az 1 Korintus 13-ban olyan gyönyörűeket írt a szeretetről, és ez az ige, ez mennyire szólt nekem, amikor az esküvői prédikációmban hallottam, és hogy ez szerint szeretném élni az életemet. És mind a kettő jó. Mind a kettőben jó tartalomban, csak nem biztos, hogy a teljes mondani valóját kibontja annak az ige szakasznak. Tehát valahogy meg kellene találnunk az arányokat, vagy a hangsúlyokat, hogy hová figyeljünk. Hogyan kombináljuk ezeket összeadott esetben. És akkor most egy kis kommunikáció elmélet, de nem kell megijedni, nagyon egyszerű és rövid, így leegyszerűsített lesz. Tehát, hogy mi történik akkor, amikor egy bármilyen kommunikáció történik, egy beszélgetés, egy e-mailnek az írás olvasása, vagy adott esetben egy bibliai szövegnek az olvasása. Ugye? Van itt nekünk egy szöveg. Ez az üzenet. Ez az üzenet, ez kódolva van, jelen esetben betűkből áll ez a kódolás. És akkor ennek van egy küldője, a szerző, aki leírta, választott valamilyen csatornát, papír és toll, ugye visszamegyünk az időben, akkor papírusztekercsek, írónál, stb. És van egy fogadó, aki most jelen esetben mi vagyunk, akik ezt olvassuk. Ja igen, ez Jakobzon modellje, hogyha valaki tudja. Tehát ezt a folyamatot éljük át minden egy alkalommal, amikor kinyitjuk a Bibliát, egy évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt írt szöveget értelmezünk, dekódolunk, és próbálunk megérteni. De a Biblia azért különbözik más könyvektől. És azt hiszem, hogy erről már István bácsi is beszélt az előző előadásában, mert a Biblia esetében ebbe a három elemből álló folyamatba belép egy negyedik elem. És ez az elem a Szentlélek. Tehát a Biblia nem egy közönséges könyv, amit emberek írtak más embereknek, hanem azoknak az embereknek a lelkében, akik írták, ott volt a Szentlélek, és megihlette őket. Maga a szöveg a Szentlélektől ihletett, és akkor fogjuk tudni helyesen érteni, hogyha mi is hívjuk a Szent Lelket, hogy nyissa meg a számunkra. És a jól ismert ige, amit Vanszeg István bácsi is idézett az imént, sajnos arról még lemaradtam, a 2 Timóteus 3.16-ban így hangzik, ugye, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. A teljes írás Istentől ihletett, vagyis a Szentlélek ott van benne. És ezért fontos minden ige olvasáskor az imádság, hogy behívjuk a Szent Lelket, hogy ihlessen meg minket is, hogy megértsük, hogy mit akar üzenni Isten a Biblia szövegén keresztül. És akkor most rátérünk arra a lépésekből álló módszerre, amit én most szeretnék bemutatni, ez pedig az induktív Biblia tanulmányozás. És nem kell félni, nem lesz sok idegen szó egyébként. Ugye beszéltem a három elemről, ami egy kommunikációs folyamatban benne van. Szerző és szöveg és olvasó. És ennek a módszernek az a lényege, hogy innen indulunk középről, a szövegből, és onnan nézünk vissza a szerző korára, szándékára, és nézünk előre a mi korunkba. Tehát megpróbáljuk ezt az ívet végig követni, hogy amikor Isten leíratta ezt a szöveget valakivel, akkor mi volt az eredeti szándék, mit mondott az első olvasóinak, és hogyan érvényes ez ránk. Tehát nem koncentrálunk vagy csak az egyik oldalra, a küldő oldalára, vagy csak a mi oldalunkra, a fogadó oldalára, hanem megpróbáljuk egységben látni az egészet. És ebben segít nekünk az, hogyha középről indulunk a szövegből. A folyamatnak pedig három nagyon egyszerű lépése van. A megfigyelés, az értelmezés és az alkalmazás. Ugye az alkalmazás az, ami ez az olvasó felőli oldal, tehát ami hajlamosak vagyunk egyből azzal kezdeni, amikor kinyitjuk az igét, vagy az útmutató alapján, vagy más igeolvasó rend alapján, hogy mit mond ez ma nekem. És egy kicsit így előre sietünk a folyamatban. Érdemes megállni, lassítani és odafigyelni, hogy ne egy kiragadott üzenetet próbáljunk megtalálni, hanem tudatosan olvassuk azt, ami oda le van írva. Figyeljük meg, hogy mi van ott. És utána menjünk tovább annak a megértésére, és aztán arra, hogy ez gyakorlatban az én életemben mit jelent, hogyan használható. Kinek ismerős ez a két úriember? Ő nem a színészek, a fiktív szereplők. Igen? Igen, Sherlock Holmes. Választhattam volna most bármelyik másik megjelenítését is, a sorozatok is vannak ugye már. Hogy jön Sherlock Holmes a Biblia olvasáshoz? Van-e valakinek ötlete? Haha, megfigyelés itt már. Igen, mondjad?
Ugyanez.
Megfigyelés. Oké. Mert hogy ugye korábban említettem ezt, hogy a Biblia tanulmányozást induktív Biblia tanulmányozásnak nevezik, és ez az induktív szó, ez pont az a módszer, amit Sherlock Holmes is használ, vagyis megfigyeli a tényeket, és azokból következtet vissza, hogy vajon mi lehet ennek a magyarázata. De hogy is zajlik ez a megfigyelés? Hát van egy nagy különbség a látás és a megfigyelés között. Ide most beidéztem egy Sherlock Holmes történetből egy párbeszédes Sherlock és Dr. Watson között, ami arról szól, hogy látjuk a dolgokat, vagy meg is figyeljük, és Sherlock megkérdezi Watsont, hogy hát tudja-e, hogy hány lépcsőfok vezet a bejárattól abba az adott szobába. És Watson nem tudja, mert számtalanszor megjárta azt a lépcsőt, de sose számolta meg. És akkor közli vele a Sherlock Holmes, hogy hát én tudom, hogy 17 lépcsőfok, mert én nem csak látok, hanem figyelek is. És hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy például ebbe a templomba hány lépcsőfok vezet fel onnan az udvarról? Nem tudták, hogy ez kérdés lesz? Oké, okay, jogos, jogos, igen, a rámpán is lehet menni, igen. Jött-e valaki a lépcsőn? Ezen a lépcsőn jött valaki? Ma is, tegnap is? Azon a lépcsőn, ami ott a bejáratnál van, az ott is jártatok? Oké, okay, én tudtam, hogy ez kérdés lesz, úgyhogy itt van 8 lépcsőfok, és ott a bejárat előtt pedig 7. Igen, de hogy nem tudatosítjuk ezeket a dolgokat. Számtalan szó járunk föl, lelátjuk, de nem figyeljük meg. És akkor hozok még egy példát, hogy ez a megfigyelés dolog hogy is működhet. És most a kisgyerekes szülőket kérdezem, hogy kinek ismerős ez a mese. Ha, nagyon jó vannak egy páran, még nagyszülők is, jó? Szóval múlt szombaton Nyíregyházán jártam, és a Johanna húgomnak a gyermekeivel ezt a mesét néztük este. És akkor figyeltem fel rá, hogy ez a Rejtélyek teszvesz városban sorozat is mennyire kapcsolódik a biblia tanulmányozáshoz. Ugye itt arról szól, hogy van egy állatokból álló csapat, egy cicának a vezetésével, és a városokban különböző fura események történnek, például az autók benzingőz helyett buborékokat eregetnek, vagy eltűnik egy kis malac, akit utoljára egy csokor héliumos lufival a kezében láttak. És akkor vajon mi történt vele? És a mese elején ugye kibontakozik ez a rejtély, akkor a csapat felkerekedik, hogy nyomozzuk ki, és utána jön egy dalocska minden egyes részben. Ki mit, hol, miért? Ki mit, mikor, hol, miért? Ismerős. Benne van a fülünkben. Fejtsük meg a rejtét. És gyakorlatilag ezzel kezdődik a biblia tanulmányozás is. Ezzel, tehát ha legközelebb bibliát olvastok, és benne van a fületekben ez a dal, akkor már tudjátok, hogy hol kell kezdeni. Az 5 plusz 1 kérdéssel, ki? Kik a szereplők az adott történetben, vagy az adott levélben? Kiről, vagy kiknek szól? Mit tesznek, mit mondanak, mikor, mennyi idő telik el egy-egy esemény között, mennyire lassan, mennyire gyorsan folyik az idő, hol, milyen helyszínek vannak, hogyan cselekszenek, vagy reagálnak, ez ugye egy kicsit árnyaltabb, ez nem mindig van benne a szövegben, vagy hogy milyen érzelmek mozgatják a szereplőket, és miért. És talán a miért az, amit legnehezebb felfedezni, mert ez nagyon sokszor nincsen kimondva. Hanem tényleg nyomoznunk kell, hogy mi lehet az egyes személyeknek a rejtett motivációja. Tehát ez az első lépcső. A megfigyelésnél. Ki mit, mikor, hol, hogyan. Miért. És innen megyünk tovább. És most szeretném is ezt egy gyakorlati példán gyorsan szemléltetni. Nagyon jól ismert ige szakaszt. A Biblia iskolában egyébként csak jól ismert ige szakaszokat nézünk meg. Mert pont azoknál a legérdekesebb megnézni, hogy mennyi mindent fedezhetünk még fel benne. Szóval, ha gondoljátok ki, és nyithatjátok magatok előtt János 3:16-18, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha így ránézünk erre a három ige versre, akkor Milyen szereplőket látunk benne?
Isten.
Oké, okay, Isten.
Az ő fia.
Fiú.
Világ.
Világ. Igen, erre még visszatérünk. Most ide írom.
Aki.
Aki. Nagyon jó. Ennyi, ugye? Senki se lát több szereplőt. Jó. Oké, okay, a világra visszatérve, a világ itt szereplő?
Tár.
Vagy hely. Üdvözöljön a világ, akkor lehet, hogy egy szereplő. De ha elküldte a világba, akkor meg lehet, hogy egy hely. Oké, okay, tehát ezt most zárójelbe teszem. Oké. Okay. Itt most az egyszerűség kedvéért bejelöltem a két fontosabb szereplőt, Isten és a fiú, illetve az aki ugye mi emberek vagyunk. Figyeljük meg, hogy melyik mit csinál.
Isten szeret.
Isten szeret.
Ad.
Küld.
Nem ítél. Mit nem csinál?
Azt Isten csinálja?
Tehát
küld.
Hogy nem azért küld.
Uh-huh. Oké, okay. Isten csinál még valamit? Nagyjából ennyi, ugye? A fiú csinál valamit?
Engedelmeskedik.
Igen, de ugye ez nincs kimondva egyébként. Uh-huh. Oké. Okay. Mit csinál az aki, illetve a világ? Hisz. Aha. Nagyjából ennyi, ugye? Van még valakinek megfigyelése?
Két aki van.
Igen, az aki hisz, és aki nem hisz. Nagyon jó. Okay. És akkor már látunk itt egy ellentétet is, hogy ez a szereplő már kétfelé válik, a hívők és a nem hívők. És annak lesz majd következménye. Uh-huh. Oké, okay. Menjünk még egyet tovább. Következő, amikor nagyjából letisztáztuk ezeket a ki mit, hol, mikor, hogyan, miért kérdéseket, megfigyeljük azt, hogy vannak-e ismétlődő szavak vagy kifejezések a szövegben. Mert valószínűleg az fontos lesz. Minél többször mondja el a Biblia, annál fontosabb lesz. Megnézzük, hogy vannak-e ellentétek. Ugye itt már láttunk egyet, hogy aki hisz és aki nem hisz. Aki üdvözül, és aki nem. Vagy lehetnek párhuzamok is. Tehát ugyanaz a dolog kétféleképpen megfogalmazva, itt is volt példa a szövegben, az üdvözül, illetve az örök élete van. Az ugyanannak a dolognak a megfogalmazása. Megfigyeljük a kötőszavakat. Azért, mert, azért, hogy, nem, hanem. Ezek is segítenek nekünk megérteni azt, hogy miről szól, mi a témája ennek a szövegrésznek. Megfigyeljük a költői eszközöket, ha vannak. Itt például a világ az lehet egy ilyen költői eszköz, hiszen egy szóval kifejezi az egész emberiséget például. Megfigyeljük az érzelmeket, ha vannak. És megfigyeljük azt, hogy vannak-e kapcsolatok a szövegben, tehát például utal-e egy másik bibliai történetre, vagy idéze valahonnan, magyarázza egy adott idézetet. És megfigyeljük, hogy mi annak a szövegnek a műfaja. Tudtok-e mondani nekem műfajokat a Bibliában? Zsoltárok. Igen? Példabeszéd. Dal. Elbeszélés.
Evangélium.
Ének. Vagy dal, igen. Példázat, nagyon jó. Prédikáció is van, igen. Imádság is van, nagyon jó.
Bizonyságtétel.
Profécia. Nagyon sokat összegyűjtöttünk. Miért fontos tudnunk, hogy egy adott szövegnek mi a műfaja, hogy mondjuk az egy dal-e, vagy egy prédikáció-e, vagy egy elbeszélés, egy történet? Miért kell ezt tudnunk?
Lehet, hogy más emiatt a mondani valója.
Ugye ez sokat segítekünk abban, hogy mennyire kell az adott szöveget szó szerint érteni. Hogyha Dávid, a zsoltáríró azt mondja a 22. zsoltárban, hogy szétfolytak a csontjaim, mint a víz, akkor ezt úgy kell leérteni, hogy hát az ő szervezete valamiért teljesen cseppfolyóssá vált és szétomlott a padlóra. Nem. Mert ez egy költői kép, mert ennek a műfaja az egy költemény, egy zsoltár. És ez is nagyon sokat segít nekünk, ez az eszköz, hogy helyesen értsük a bibliai szövegeket. És végül, és ez egy nagyon fontos pont, amit nagyon sokszor kihagyunk, jegyezzük meg azt, vagy írjuk fel magunknak azt, amit nem értünk. Lehet az egy szó. Hú, ennek utána kell néznem. Lehet az egy korabeli szokás. Nem értem, hogy ők miért ezt csinálták, vagy azt csinálták. Ezeket a dolgokat írjuk fel magunknak, és annak érdemes aztán utána nézni. Csak ne spóroljuk meg ezt a lépést, hogy ezt nem értem, ennek utána kell néznem. Érdemes belásni magunkat ezekbe. És amikor ezen a listán, a megfigyelés listán végigmentünk, akkor van még egy utolsó lépés hátra. Az, hogy megpróbáljuk részekre osztani a szöveget, és adunk neki egy címet. És miért fontos ez? Most megmutatom, hogy hogy szoktuk csinálni a bibliai iskolában, hogy van egy ilyen bibliai szövegünk. Mert ugye a Biblia, ahogy ma ismerjük és használjuk, fejezetekre és versekre van osztva. De ez a felosztás, igen, tehát a szöveg Istentől ihletett, viszont a felosztás az nem minden esetben. Van, ahol nagyon jól sikerült, kifejezetten jól sikerült, például Ézsaiás próféta könyve, az pontosan 39 plusz 27 fejezetből áll, 66 fejezetből, mint a Biblia könyveinek száma. És az első 39 fejezete Ézsaiásnak az Isten ítéletéről szól, és az utolsó 27 pedig a jó hírről. Tehát ott ez egy kifejezetten sikerült felosztás. De ha kinyitjuk az Ézsaiás 53-at, ami valószínűleg ismerős megint csak sokaknak, az Isten szenvedő szolgájáról szóló ének, akkor észrevesszük azt, hogy az a rész valójában az 52. fejezet utolsó versével kezdődik. Ott nem teljesen jól húzták meg a határt. És ezért szoktuk azt csinálni, hogy egy ilyen úgynevezett kéziratos lapot készítünk, tördelés nélkül, versszámozás nélkül kinyomtatjuk a szöveget. Tehát ezek a számok, ezek nem versszámok itt oldalt, hanem a soroknak a számai, ami segíti a beszélgetést. És amikor van így előttünk, mint egy ilyen kézirat formában, akkor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy megfigyeljük, hogy hol vannak a szövegnek a természetes határai. Hogy mondjuk, hol változik a helyszín. Vagy hol figyelünk az egyik szereplőről hirtelen a másik szereplőre. Vagy hol van egy gondolati határ, hogy eddig erről a témáról beszél, aztán pedig hirtelen elkezd egy másik témáról beszélni. És amikor ezt a belső logikát megértjük, akkor mindjárt elkezdjük egészében jobban érteni a szöveget. És ezért fontos a címadás is, hogy nagyon jó címek vannak a Bibliánkban, de nem biztos, hogy az teljesen visszaadja annak a szövegrésznek a tartalmát, hanem bele kell ásni magunkat, hogy ez tényleg arról szól, ami oda van írva fölé? Nézzük meg, hogyan tudnám ezt megfogalmazni, összefoglalni egy mondatban, hogy miről szól ez az igerész. Oké. És akkor most egy pillanatra visszatérek megint az igénkhez. És itt már segítek egy kicsit. Ugye beszéltem a kulcsszavakról és az ismétlődő szavakról. És van itt ebben az ige szakaszban egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő szó, a hisz. A hisz, illetve a hit. Ezeket néha egyébként meg is szoktuk számolni, hogy hányszor van az adott szó a szövegrészben, mert minél többször van, annál fontosabb. Annál biztosabb az, hogy itt valami ilyesmiről lesz szó. Oké. És akkor mutatok egy ilyen ábrát. Ezt az ábrát egy grafikus barátom csinálta, aki nagyon sokat tanított nekem az induktív biblia értelmezésről, és ilyen kis könnyezőket is csinált vele. Sajnos csak 25-öt tudtam hozni, de akkor majd osztozzanak meg rajta a testvérek. És ez az ábra gyakorlatilag összefoglalja azokat a lépéseket, amiken végigmegyünk. Tehát mi most itt a közepével foglalkoztunk, a megfigyelés résszel. Igen, mindjárt adok egy lézermutatót hozzá. Oké. Tehát a kör. Ki mit, mikor, hol, hogyan, miért. És a struktúrával egy kicsit, hogy az adott ige szakasz hogyan van felépítve, mi a logikája. Ez a megfigyelés rész. És amikor ebből a sárga négyzetből elkezdünk kifelé menni, akkor már az értelmezés felé fordulunk. Tehát eddig csak azt figyeltük, hogy mi van oda leírva. És elkezdünk arra figyelni, hogy mit jelentett ez akkor. És ehhez ugye megnézzük az előzményt, mi van előtte abban a bibliai könyvben, aztán, hogy mi van utána. Megnézzük, ugye a szövegnek a műfajáról már beszéltem, megnézzük, hogy van felépítve az adott könyv. A könyvön belül hol található ez ige szakasz. Megnézzük, hogy milyen korban keletkezett arra, mik voltak jellemzők. És mindennek az a célja, hogy ide alulra eljussunk, hogy az értelmezés folyamat végén megfejtsük azt, hogy miért írta ez a szerző ezt ide. Így. Hogy mi volt az eredeti szándék, az eredeti címzetteknek mit akart mondani. És akkor tudunk majd tovább lépni ide a jobb oldalra, hogy ennek a mi számunkra szóló aktuális üzenetét felfedezzük. És akkor most az értelmezés. Ki a szerzője? Történelmi háttér. Kor, társadalmi környezet, éghajlat, földrajz, szokások, aktuális problémák az író és a címzettek korában. Szerkesztési kontextus, hová van beágyazva a könyv elejére, közepére, végére, mi van előtte, mi van utána. És a fő gondolat, mondani valónak a megtalálása. És ez az a pont, tehát egészen eddig csak az igét olvastuk. Semmilyen más könyvet nem nyitottunk ki, csak a Bibliát. Oké? Okay? Ez az a pont, ahol elkezdhetünk nézni, hogy oké, ezt nem értem, mit mond erről a kommentár, vagy mit mond erről a magyar-görög szótár. Tehát ez az a pont, ahol elkezdünk ide más segédanyagokat elővenni. És az értelmezésnél van pár alapelv, amiket fontos, hogy figyelembe vegyünk. Az, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, ezt ugye a reformátorok tartották nagyon fontosnak. Az, hogy a kontextus a király, tehát nem szabad kiragadottan értelmeznünk egy-egy szöveget, hanem tekintetbe kell vennünk az adott kort, amikor megfogalmazták, és a szövegkörnyezetet is. Hiszen a Bibliában az is benne van, hogy nincs Isten. De mi a szövegkörnyezet? Mondja a bolond az ő szívében. És akkor már nem teljesen ugyanazt jelenti. És figyelembe kell vennünk azt, hogy ez egy nagyon különleges könyv. Egy egységes szándékkal íródott. Különböző emberek által mégis egy központi üzenettel. És nem fog magának ellenállni Isten. És ugye felmerült az, hogy van lehetőségű részek, amikor egyre jobban ismerjük a Bibliát, akkor egyre jobban tudjuk már megérteni azokat a részeket a világos szakaszoknak a tükrében. Szóval, kontextus a király. És akkor a kontextushoz megint csak visszatérek ide a János 3.16-hoz, ahol már kiemeltem ismétlődő hisz szót, mert nem véletlen, hogy ilyen központi helyen van ebben a szövegben. És ugye ezt akkor értjük meg még jobban, hogyha tudjuk, hogy János 3. fejezet az melyik történet. Igen? Nikodémus. Nagyon jó. Tehát már tudjuk, hogy ez a néhány mondat egy beszélgetésben hangzik el, egy írástudóval, aki őszintén azt keresi, hogy hogyan léphet kapcsolatba Istennel. És hogyha még nagyobbra kitekintünk a János evangéliumára, az evangélium, teljes evangélium kontextusába, akkor meg még jobban ki fog nyílni ez az ige szakasz, mert az evangéliumok szerzői általában megmondják, hogy miért írták a könyvüket. Nem minden bibliai könyvben van ez így kimondva, hogy ezt a könyvet azért írtam, hogy. De az evangéliumoknál ez a helyzet, és János megmondja a 20. fejezetben, a 30-31. versben, hogy miért írta a könyvet. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. És ebből a gondolatból két dolgot tudunk meg. Az egyik az, hogy Jézus nagyon sok csodát tett, és János nem írta le az összeset, hanem válogatott. És miért válogatta ki pont ezeket, és miért írta le pont ezeket? Amiket leírt. Itt van benne. Igen. Tehát ez a szándéka, hogy hitre ébreszze az embereket, hogy az örök életet találják meg Jézus Krisztusban. És ezért az ő evangéliumában a hit és a hinni szó több mint 80 szó szerepel. És ha végignézitek, gyakorlatilag minden fejezetben. És amikor így nézünk rá János 3.16-ra, akkor már látjuk, hogy igen, ez a mélység ennek az ige szakasznak. Hogy az egész könyv gyakorlatilag erről szól is, ezzel a célra íródott. Igen, beszéltem a könyv kontextusáról. A második szintje a kontextusnak az a teljes Biblia szintje. És ezen belül a Isten és a világ, vagy Istennek a világgal való történetének az íve. Tehát, hogy ez a legnagyobb összefüggés, amiben fontos, hogy belehelyezzünk egy adott ige szakaszt, hogy itt az üt történeti koroknál éppen melyik kornál tartunk. Tehát amikor az a szerző ír, akkor éppen hol tartunk. Tehát itt látjátok, hogy az Édentől és a bűnbeeséstől kezdődően a jelenésekben leírt új teremtésig van egy ilyen idővonal, és látjuk, hogy Istennek a terve hogyan bontakozik ki folyamatosan. Hogy hogyan választ magának egy népet Izrael történetén belül, hogyan készíti elő Jézusnak, az ő fiának az érkezését, és Krisztus születésével és életével és halálával hogyan teremt magának egy új népet. Ez pedig segíteni fog nekünk abban, hogy elhelyezzük azt, hogy az adott szerzők azok éppen mit tudnak és mit nem tudnak még. Mert mi, ugye itt, az abcsel és a jelenések közötti kis szakaszon vagyunk, de mondjuk az ószövetségi proféták azok még nem biztos, hogy látják ezt a teljes képet. Tehát nem szabad nekünk olyan dolgokat belemagyaráznunk adott esetben, amit ők még nem tudnak, mi meg már tudunk. Tehát ez is fontos, hogy ezen az idővonalon elhelyezzük az adott ige szakaszt. Jó. És akkor egy-két segédanyagra adok még tippet, amiket az értelmezésnél használhatunk. Ha délután lesz idő, akkor még egy kicsit fogok is belőle mutatni, de a Biblia projektet remélem, hogy ismeritek. Van YouTube csatornájuk is, magyarul elérhető nagyon sok videó. Minden bibliai könyvhöz készítettek egy ilyen összefoglaló videót, ahol gyakorlatilag elmondják ezeket az információkat, hogy ki a szerző, kinek írt, milyen korban írt, és mi a célja, mi a fő mondani valója a könyvének. És ugye vannak azok a pillanatok, amikor hát ki akarjuk deríteni, hogy adott helyen éppen milyen szó áll, mert nagyon nem értjük, vagy nagyon nem értünk egyet egymással, hogy is kéne érteni. És akkor érdemes megnézni a hébert meg a görögöt. Vannak persze szótárak is, de így az online világban már aki tud angolul, annak azért elég sok lehetősége van, itt most mutatok egyet. Ezt nagyon szeretem használni, az interlineáris biblia. Gyakorlatilag ott van a bibliai szöveg egymás alatt héberül és angolul, vagy görögül és angolul, és akkor ott van az összes szó, tehát szavanként rá lehet keresni, hogy éppen milyen nyelvtani alap, és milyen jelentései vannak, és ez nagyon megkönnyíti azt, hogy megértsük egy-egy igének a jelentését. Oké. Szóval megfigyelés, értelmezés, és akkor most lépünk tovább az alkalmazásra, hogy mi következik mindebből az én életemre nézve, mi az üzenete a számomra. És ennek a felismerésében segít az, hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen hasonlóságok vannak az adott kor szereplőinek az élete és az én életem között, illetve hogy milyen különbségek. Hogy mennyire azonosak a problémáink például. És ekkor tudjuk majd a személyes konkrét tanulságot leszűrni. Ezt az alkalmazást, ezt majd gyakorlatban fogjuk egy kicsit jobban kibontani délután. Oké. Nagyon jól állunk. Zárásként csak néhány befejező gondolatot szeretnék megosztani, hogy mire vagy miért jó ez az Indiktó Biblia tanulmányozás. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy ez a színes kis kép, amit mutatta, hogy a 5 plusz 1 kérdéstől indulunk, struktúrát megnézzük, és úgy megyünk kifelé, ez egy olyan folyamat, ami átjárható. Nem muszáj nekünk mindig ugyanezeket a lépéseket követni. Például, ha valaki folyamatában olvas egy bibliai könyvet, akkor indulhat kívülről is. Tehát lehet, hogy már az könyvnek a mondani valójával és felépítésével fog kezdeni, és onnan közelít rá a közepére. Én most egy ideális utat mutattam, ami a kezdést megkönnyíti, és aztán, ahogy egyre jobban gyakoroljuk, úgy lehet ezt egyre rugalmasabban kezelni. Szóval mire jó ez? Hát egyrészt arra, hogy elkerüljük azokat a csapdákat, amit a kiragadott biblia értelmezés okoz, de segít abban is, hogy a saját előítéleteinket, a saját előfeltevéseinket megkérdőjelezzük, hogy hó, hát én mindig azt gondoltam, hogy ez az ige szakasz erről szól. És akkor olvasom, megfigyelem, és rájövök, hogy hú, lehet, hogy mégsem. Lehet, hogy ebben még sokkal több minden van benne. És segít abban, hogy a kedvenc gondolatainknak a csapdáját is elkerüljük. És ezért is választottam egy olyan igeszakaszt ma délutánra, amit mindenki jól ismer, a tékozló fiú történetét. Mert szerintem ez nagyon alkalmas ez a történet arra, hogy rájöjjünk, hogy én mindig azt gondoltam, hogy ez erről szól, de lehet, hogy van itt még mit felfedezni. A kis képen egy Krisztus után 75-ben ülésező házi csoport látható, és a felirat, azt gondolom, hogy Pál azt akarja, hogy igen, tehát azt akarja megértetni, ami ez a vers neked jelent. Nem. És mire jó még? Hát az előnye az, hogy nincs benne semmi új. Tehát amiket most elmondtam, azokat egy sima nyelvtanórán vagy egy irodalom órán is hallottuk már, csak lehet, hogy nem tudatosítjuk, hogy így olvasunk egy szöveget, és hogy így érdemes olvasni a Bibliát. Gyakorlás közben lehet elsajátítani, lehet egyénileg és csoportban is használni. Gyakorlatilag nincsenek korosztályi határok, bölcsészek és mérnökök is tudják alkalmazni, ezt tanúsítom, mert egy olyan házi csoportba járok, ahol bölcsészek és mérnökök olvassuk együtt a Bibliát. És a hátrány az, hogy hát dolgozni kell vele. És végül az a kérdés, hogy mi a Biblia tanulmányozásnak a célja. Mi a célunk a Biblia tanulmányozással? Az, hogy információt szerezzünk, hogy tudást gyűjtsünk? Hanem az, hogy átformálódjunk, hogy Isten kiábrázolódhasson az életünkben is, és egyre inkább hasonlóvá váljunk Krisztushoz. Úgyhogy sok jó módja van a Biblia tanulmányozásnak, de a legjobb módja az, ha csinálod. Úgyhogy hajrá! Köszönöm szépen, és mivel elfelejtettem megállni az előadás közben, ezért most szeretném még föltenni a kérdést, hogy van valaki, akinek kérdése van. Valami nem volt világos, vagy érthető, térjünk vissza rá. Jó, oké, hát akkor majd délután kiderül.
Köszönjük szépen. Alapos alapozást kaptunk most a Biblia ihletettségéről, a hitelességéről, és most a tanulmányozásának a módjáról. Lehet, hogy most így először, hogy ezzel szembesültek, hogy voltak idegen szavak, meg görög, meg héber, meg angol, meg nem tudom, hogy hát én ezt nem tudom kezdeni. De majd látjuk a délután során, hogy ez tényleg olyan, hogy nagyon egyszerűen lehet alkalmazni, és ki ezt tudja aztán a hétköznapi dolgába, Biblia olvasásába beépíteni, vagy akár összeülni a családban, vagy akár a gyülekezetben is tudjuk ezt alkalmazni. Szóval ne ijedjünk meg, hogyha most esetleg voltak olyan dolgok, amiket hát én ezt nem tudnám, hogy ezt nem értem, majd látjuk a délutánban, hogy ez hogyan alkalmazható. Addig pedig ebédelünk egyet, meg kirándulunk egyet, meg pihenünk is egyet, az alhatunk is rá egyet erre az alkalomra, jó? Akkor most énekeljünk még egy éneket zárásként, és utána pedig félkor találkozunk az előjével, jó? Thank you.
el a terhéhez értem, ez is nem így volt, hogy egyébként nem. Igen. Igen, a nehezebb részeket az egyszerűbbek segítségével értem.
Köszönöm.
Vagy a világosak.
Köszönöm szépen.
Aki szólnál, én pozitív és negatívat szoktam jelezni, a pozitív az kereszt. Negatív az meg a sátán. Hát aki, tehát egy-kettő, az nem tudom. Nekem úgy többet mond.
Oké. Jogos.
Valahogy úgy. Itt hát lehet a Isten felé a pozitív, igen. És a... Szóval választás elég, elég jó túlsza, de élete, halál, igen.
Hisz vagy nem hisz? Igen. Üdvözlő vagy nem.
Nagyon, nagyon.
Ehhez szólj hozzám is. És ez csak egy
helyzet. Édesanyám azt mondta, valamit nem érte? A tiszterrel olvastad, hol vesz, de 11 egyszer.
Jogos. Igazából ezt csináljuk.
Na mindegy.